Kincses Kolozsvár kalendáriuma, de én néha téveztem ezt a címet, és úgy jelölöm ezt a minden évben megjelenő kötetet, hogy Kolozsvár kincses kalendáriuma. Mind a kettő igaz, gondolom. Kérdem a főszerkesztőt, Hászabó Gyulát, akivel minden évben bevezetjük itt a Magyar Napok elején ezt a kötetet, amely ráhangolja a közönséget a Magyar Napokra, sőt segíti a Magyar Napok eseményein való részvételen, hiszen olyan adatokat is tartalmaz, amelyek a kolozsvári Magyar Napok eseményein sokszor visszaköszönnek. Tehát mintegy lehet készülni bizonyos témákból egyes előadásokra, eseményekre. Így van ez idén is?
Nyilván az idén is ezeket a nyomokat föl lehet fedezni, de még ami jellemzőbb rá, a régi rovatainak, az eddigi hagyományosan bevált rovatainak a jelenléte, és ezeknek a bővítése, ha úgy tetszik. Számomra az izgalmas, hogy műfajilag is az írások, a benne szereplő írások sokfélék. Tehát van kifejezetten tudományos igényű, terjedelmében 8-10 oldalas, ami a kalendárnak kicsit már nagy, és van egészen könnyed írás, nem beszélve arról, hogy ugye van a szép irodalmi rovat, és most abból hallottunk egy a bevezető, vagy a bemutató záró akkordjaként egy nagyon kedves morfondírozást, amiben sok humor volt, és ezért ilyen értelemben is szórakoztató olvasmány lehet az olvasónak. A jó meghatározás talán mégis a Demeter Zsuzsáé, aki azt mondta, hogy időkapszula. Valószínűleg ez a jó kifejezés, ha elfogadjuk azt, hogy az időkapszula nyilván a megélt, tudott eseményeket küldi el a jövőbe. Tehát azokat, amelyeket fontosnak tart, emlékezetre méltónak, hogy aztán a jövő belőle hogy építkezik, az már őt jellemzi.
A jövőben ez a kötet, illetve ezek a kötetek akár történelmi tankönyvek kiegészítőjeként is működhetnek.
Mindenképpen, és elsősorban nem olyan könyv ő, mint a kalendárium műfajánál fogva, amelyet kézbe veszünk és elejétől végig elolvasunk. Szemezgetjük, tehát ilyen értelemben a műfaji változatosság egyáltalán nem hiszem, hogy zavaró. Na most akkor ugye részletesebben egy kicsit benne van a kalendárium a maga megfelelő hasznosságával, mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen például a tanárok számára nagyon jól használható osztályfőnöki órák vagy iskolai ünnepségek átgondolására szeretett ilyen gyakorlati haszna is van neki. Milyen évfordulókat önnek nézünk elejébe, mondjuk szeptemberben, januárban, jövő áprilisban, tehát ilyen értelemben a gyakorlati haszna is nagyon nagy. Azon kívül ezekhez néhány támpontot is kínál azzal a korszakkal, azzal az eseménnyel, azzal a személyiséggel foglalkozó írás. Persze, hogy nem kimerítőek ezek, mert nem is lehetnek, nem is az a céljuk, hanem az, hogy felhívják a figyelmet sok ezek közül irodalmat, szakirodalmat közül, mások nem, nyugodtan utána lehet nézni interneten, akit a dolog érdekel, és én szeretném remélni, hogy ilyen értelemben tovább olvasása, tovább kutatása is ösztönzi az olvasót. Ez az ízelítő sor, vagy minek nevezzem ezt, ez az időkapszula sort, vagy hogy mondta Demeter Zsuzsa, igen találóan, mert mondom, tulajdonképpen figyelemfelkeltő, most már az a kérdés, és hogy kinek mi kelti fel a figyelmét, és ilyen értelemben nem tolakodó, tehát nem önmagát fotózza, nem valakit dicsőít, hanem értelmes tovább gondolásra, megfontolásra igyekszik az olvasót rávenni.
No, de azért mindig elhangzik az, hogy a kötet váza, a kincses Kolozsvár kalendáriuma váza minden évben ugyanaz, de a tartalma azért mindig más hangsúlyok vannak, más területei a városnak, más személyiségei, más kapcsolatrendszerek és gondolati, mondjuk úgy, hogy folyamatok állnak össze egy-egy évkönyvben, és azt hiszem, hogy nem is könnyű akkor, amikor egy évkönyv már sok éve, hiszen 2012 óta jelenik meg, sok éve lát napvilágot, hogy minden évben új arculatot, új témákat találjanak ugyanahol a városból, de itt az is kiderült a beszélgetésből, hogy Kolozsvár szinte végtelenül gazdag tematikai szempontból, csak jobban oda kell figyelni. Hogyan kell jobban odafigyelni, hogy megleljük mindig a legfontosabb pontokat, és a, mondjuk úgy, hogy a tényleg kincses pontjait Kolozsvárnak, vagy a rejtett kincses pontjait?
Hát a kérdés azért nem annyira a szerkesztőknek szól, vagy nem róluk kell beszélni, hanem a szerzőkön. Tehát itt ahhoz, hogy ennyi arcot, ennyi szeletét fel lehessen mutatni egy végül is mondjuk 400 ezeres város, 1000 éves múltjának, most megint kerekszámot mondtam, az attól függ.
Hát akkor nem is 400 ezeres város, hanem össze kellene számolni az összes embert, aki a város története során itt lakott, és akkor már egy óriási nagy metropolisz lenne.
Persze, de egy kisebb városnak is lehet nagyon gazdag kulturális, gazdasági, és ennek nagyon örülök egyébként, hogy az utóbbi idő időben, főleg Nagy Bélának köszönhetően a gazdaságtörténet is előtérbe került, mert hát ugye persze a kultúra nagyon fontos, és szeretjük mind és hívei vagyunk, de ez is egy kultúra, egy is része a kultúrának, a gazdaságtörténet, és ilyen értelemben az ő megjelenése, vagy az ő csatasorba állása is egy gazdagodása a kalendáriumnak. Tehát azt akarom mondani, hogy nyilván nagyon jó volt az ötlet a Kincses-Kolozsvár Egyesület részéről. Azt hiszem, hogy pont személyesen Gergely Balázs ötlete volt ez a kalendárium. Valószínűleg ő sem érte fel, hogy milyen hatalmas bőségszarut nyit meg ezzel, hogy idősebb szerzőket, de a fiatalokat csatasorba állítja, tehát nekik is irányt ad, utat ad, lehetőséget, teret kínál arra, hogy egy város múltját minél részletesebben feldolgozni, azért, hogy a jövőjét is aszerint lehessen, vagy arra alapozva építeni. Ilyen értelemben, hát persze nagyon fontosak a rovatok, amitről az erőbb beszélt, hogy az korábbi hagyományok tartják magukat, tehát a Kolozsvár kincsei, a visszatekintő.
És Kolozsvár legfontosabb utcái.
Így van.
Tehát a legújabb kiadásban, illetve a legújabb kalendáriumban a Deák Ferenc utca.
A szerkesztő Deák Ferenc utcának mondja, én mondom azt, hogy Eroilor hősök, sugárútja, jó, bulevárd mondom.
De hát ezek a történetek, amik itt vannak, ezek még abból a korból valók elsősorban.
Nem a Deák Ferenc, még korábbiak, azt hiszem nagyon sok történet. Belközép utca megnevezte a szerzőnk, de hát ez az én időmben volt Petrugróza út, előtte Molotov, és visszafele nem tudom.
Hát a politika, a történet és a történelem ott van minden utcában.
Így van, ebben az esetben is, de a lényeg az, hogy mostani szerzőink a 17.-18. század, tehát a város kialakulása, a város terebélyesedésének korszakából tárnak fel fontos részleteket az épületekhez kapcsolóan. De hát ugyanilyen nagyon izgalmas volt az ezelőtti kötet Farkas utcája, és biztos vagyok benne, hogy még azelőtt a Petőfi utca, tehát vannak nagyon érdekes lehetőségek, mint ahogy az volt a Kolozsvári negyedek számbavétele, ott is bizony egy pár gyönyörű mozzanat derült ki az Írisztelepről, a Kétvízközről, a Hóstátról.
Ezek a történelmi negyedek, de lehet, hogy egyszer majd megszületik a szocializmus korabeli tömbház negyedek története is. Valamilyen szinten az is érdekes lehet,
biztos,
majd.
Biztos érdekes lehet. Az például külön érdekesség, hogy 1960-ban Kolozsváron elkezdenek egy tömbház negyed építeni, még jó tágasra, meg kicsit mai szemmel emberléptékűre, és Grigorescu-ról nevezik el. Mindenki, és nincs neki más neve, csak a családnév. Grigorescu negyed, így benne van a köztudatban. Mindenki természetesen a festőre gondol. És nem tudjuk, hogy miért nem tehetjük oda Nikoláit. Most már megtudtuk a 90-es években, azért nem tehettük oda a keresztnevét, mert nem a festőről nevezték el a szocializmus kellős közepén a negyedet, hanem a régi nagyromániás tábornokról. Jeremija Grigorescu, mert ugye a Lákóczi út megkapta a nevét, és akkor már rögtön kiderült. Tehát azt akarom mondani, hogy ettől függetlenül ez csak egy mozzanata a Grigorescu negyed történetnek, nyilván azok is lehetnek érdekes dolgok, mint ahogy látom, hogy a kommunista korszak építészetéhez is kezdenek már másképp viszonyulni, tehát grafikusan vagy építész szemmel, mert nyilvánvalóan itt Romániában létezett egy jó építésziskola, tehát annak a gyümölcse lehetett. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy érdekes akár a Györgyfalvi negyed, akár a Grigorescu negyed, hát a Maras negyednek nevezett betonrengeteg, lehet, hogy annak is eljön az ideje, bízunk benne.
Sőt, mivel hogy ott előzménye van, mert az jó részt a Hóstát volt.
Hát azért a rombolás történettel kezdeni egy lakótelep történetét kicsit merésznek tűnik ebben a pillanatban, de lehet, hogy az is megtörte. Persze, ott tragikus dolgok voltak, szép számmal, és hát egy mondjuk nyilván politikai gesztus is volt, erről is majd annak idején talán kell beszélni, most is lehet beszélni, de a negyed kapcsán mindenképpen, és hát egyáltalán a szimbolikus és a gyakorlati térfoglalása az nyilván 1920 óta folyik. Most mintha lazulni látnám ezt a dolgot, de ez lehet, hogy csak az én nézeteltérésem.
Tehát sok mindenből gondolhatunk, sok mindent, egy biztos, hogy téma lesz a Kincses-Kolozsvár kalendárium számára jó néhány évig még ezentúl.
Így van, nem féltjük, mert nagyon sok jó szerzőnk van. És ezek a felkérések pillanatában, ahogy válaszolnak, az azt mutatja, hogy őket is foglalkoztatja ez a dolog, nekik is egy lehetőség a terjedelmes történelmi és művészettörténeti tanulmányok mellett ilyen kisebb írásokkal bizonyos apróbb dolgokat helyükre tenni.
Tehát akkor várjuk a következő Kincses-Kolozsvár kalendáriumokat minden évben augusztusban a Kolozsvári Magyar Napok nyitó akkordjaként megjelenni és a közönséghez szólni. Köszönöm szépen Hászabó Gyula főszerkesztőnek, és további ihletett szerkesztést kívánok.
Várjuk együtt a jövőit és a rákövetkező esztendők gyűjteményeit.
A Kolozsvár kincses kalendárium minden évben a Magyar Napok kezdőnapján mutatkozik be a közönségnek, és a 2025-26-os kalendárium ugye az eddigi Bánfi Palota udvara helyett a Bánfi Opera stúdióban lett bemutatva, de hát ez nem módosítja azt, hogy tulajdonképpen ez a, mondjuk úgy, hogy hangadója a teljes kolozsvári Magyar Napoknak, mert Kolozsvára hangolja azokat, akik ezt a kalendáriumot kezükbe veszik, és talán másképp állnak a kolozsvári Magyar Napok esemény sorához. Ebben a kalendáriumban Nagy Béla két írással is jelentkezett, és azt hiszem, hogy amikor Nagy Béla írásairól beszélünk, akkor mindig meglepetéseket kapunk. Mi sokat szó beszélgetünk, de most elmondtad, hogy két olyan téma, ami téged is különösen izgatott. Hát az egyik a Renner Jánossal kapcsolatos, az aranykakas története, a híres aranykakas a bőrgyár tetejéről, ugye, mint jelkép, és a másik pedig J. Szabó Béla, illetve Reményik Sándor, két jelentős erdélyi művész egyéniség, és a két személyiség, mondjuk úgy, hogy ha úgy tetszik, viszonyrendszere az utókorban. Két viszonylag távoli téma, mégis megtalálható a kapcsolat a kettő között.
Hát igen, én az utóbbival kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Az idén van ugyanis Reményik Sándor születésének 135. illetve J. Szabó Béla születésnapjának 120. évfordulója. Nos, a két erdély különösebben ismert személyiségének a kapcsolata, illetve a közös nevezőjük, az a Pásztor Tűz folyóirat. Ezt a folyóiratot, amelyik 1921-ben jelent meg, és 1944-ig volt a Erdély nagyon jelentős irodalmi művészeti lapja. Nos, ez a lap itt találkozott Reményik Sándor J. Szabó Bélával. Reményik Sándor volt a lap szerkesztője, főszerkesztője, a végén tulajdonosa is, illetve J. Szabó Béla, aki az 1930-as évek elején került a laphoz. Ő volt a grafikai szerkesztője, mai kifejezéssel szólva a grafikai szerkesztője ennek a lapnak. J. Szabó Béla számos metszete, rajza, fekete-fehér, majd a később a színes rajza, paszteljei jelentek meg ebben a folyóiratban egyfajta illusztrációként a címlapnak a kinézetét adta, illetve a különböző rovatoknak a fejléceit szerkesztette meg, illetve rajzolta meg. Nos, a Kolozsvár kalendáriumban megjelent írásomban én rászerettem volna az olvasók figyelmét irányítani arra a tényre is, hogy J. Szabó Béla nem csak kiváló képzőművész volt, legfőképpen fametsző, hanem jótollú író is. A labba tulajdonképpen megjelentek az ő írásai is. Az egyik például egy nagyon humoros írás, annak a címe az, hogy festik az arcomat. Ez a Bordi Andrással történt úgynevezett festő összejövetel, ahol Bordi András egy igazán családias környezetben festette meg J. Szabó Béla arcképét. Másik írás egy szomorúbb írás a J. Szabó Bélán tollából. Ez a Reményik Sándor halála után jelent meg 1941. novemberi számában a Pásztortűznek, és ebben elmeséli, hogyan is sikerült nagy nehézségek árán megmetszeni Reményik Sándor arcképét. Azért volt nehéz, mert Reményik Sándor nem szeretett modellt ülni, azt se szerette, hogy a verseit, irodalmi írásait illusztrálják, mert azt tartotta, hogy akkor az olvasó figyelmét elvonják a rajzok az ő írásáról. De végül is kötélt állt, és egy éven keresztül készített vázlatokat J. Szabó Béla Reményik Sándorról, hogy meg tudja aztán metszeni, egy nagyon szép metszetet készített Reményik Sándor, ami elnyerte aztán Reményik Sándornak is a tetszését.
A másik írás pedig Kolozsvár egyik emblematikus ipari létesítménye, gazdaságtörténeti helyszíne, a bőrgyár, amely ugye a történelem során több nevet viselt, több gazdája volt, és sajnos a közelmúltban pedig már úgy beszélhetünk róla, mint múltbéli létesítmény, de ez csak 2-3 éve van így, mert akkor zárult le végleg a bőrgyár története. De ez az írás, ez a hőskor, illetve a fénykor idejébe vezeti el az olvasót, és az az emblematikus aranykakas. Ugye sokan nem is kapcsolnak azonnal, hogy hogyan kerül ez ide, mert nem mindenkinek ugrik be, hogy van egy aranykakas a bőrgyár tetején.
Nos, ennek az aranykakasnak az a története, hogy Renner János a bőrgyár kezdeti elindítója, megalapozója. Ő tulajdonképpen bajorországi származású, német származású, Szászrégenbe került vándorlásai során, itt alapított családot, majd az 1900-as évek elején került Kolozsvárra, és a Szamosközi utcába indította el a jól menő tímár üzletét. Nos, az aranykakas onnan kezdődik, hogy 1904-ben volt Tordán egy árominta kiállítás, ahol Renner János által kidolgozott, ha jól emlékszem, Jume kecskebőrök aranydíjat kaptak, és ennek az aranyéremnek, amivel jutalmazták Renner János munkáit, annak az egyik lapján egy kakas volt kifaragva. Ebből lett aztán az aranykakas, mert Renner Jánosnak annyira megtetszett, hogy ebből egy pecsételőt csinált, és azzal jelezte meg, hogy a bőrök, amiket ő dolgozott ki, azok a saját tulajdona. Így lett aztán a kakasból aranykakas, majd a későbbi gyárnak az emblematikus jelképe.
Persze, amikor ilyen emblematikus jelképekről beszélünk, akkor az egy nagyon jó, mondjuk úgy, hogy eszköz arra, hogy a történet lényegét is megtudjuk, mert ez gondolattársítás. Minden jelkép gondolattársítás az eseményekkel, a múlttal, a történelemmel, a személyiségekkel. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz is egy ilyen történetben válogatni, hogy mi volt a legfontosabb, és ki vagy kik voltak a legfontosabbak. Bár nyilván, hogy a Renner család, de hát nem csak.
Hát igen, nem csak a Renner család volt, mert Renner János, mikor ide került Kolozsvárra, hát ő nem csak telket vásárolt, házat is vásárolt, azokat át kellett alakítsa, műhelyi alakítsa, nyersanyagot vásárolni, ehhez pedig pénz kellett. Kölcsönt vett fel, és bármennyire is még jól ment a műhelye, ezeket nagyon nehezen tudta visszafizetni. Itt került aztán kapcsolatba egy Farkas Mozas nevű ügyvéddel, kolozsvári ügyvéddel, aki elnyerte a tetszését Renner Jánosnak, mivel hogy ő egy, tehát ez a Farkas, ez egy cipő kereskedő családból származott, és így megbízott bennem. Nos, ennek az ügyvédnek a javaslatára alakult meg aztán 1910-ben egy betéti társaság, illetve egy évre később egy részvénytársaság, amely a Renner testvérek és társai nevet viselte. Ebből fejlődött ki aztán a későbbi Dermata az 1930-as években, miután a román időkben aztán egyesült a temesvári Turul cipőgyárral, és így alakult át Dermata nevű gyárra. Majd a későbbiekben az államosítást követően különböző nevek alatt működött, Erbák János, majd végül, mint Kluzsána, maradt fent a napjainkig, illetve hát már ebben csak a múlt időben beszélhet.
Kluzsána néven múlt ki, úgymond sajnos.
Így van. Az egykori kombinát, mert egy hatalmas gyár volt, amely több részlege volt, több gyárha volt, nem csak részlege, majdnem 10 000 alkalmazottja volt.
Egy kisvárosnyi munkás.
Kisvárosnyi munkás, igen, a Bulgária telep, összes postáti lakosa, akik a mezőgazdaság mellett dolgoztak a gyárba is, hát rengeteg.
Közel is voltak az otthonukhoz.
Közel is volt, és sokan így is nevezték, hogy egy magyar gyár volt. Hát ezért is nem nagyon tetszett a akkori hivatalosságoknak, hogy ez így volt.
No, tehát az emlékek itt vannak, az aranykakas legalább írásokban és fényképeken létezik, és ameddig megemlékezünk ebből a gyárból, mint az erdélyi kolozsvári múlt egyik lényeges szakaszával, addig azt mondhatnám, hogy rendben vannak a dolgok. Csak éppen átalakultak.
Igen, hát még annyit lehetne hozzáfűzni, hogy Renner Jánost nagyon tisztelték az apát az időben, és a részvénytársaság vezetősége, zárójelben mondom, 1918-ban halt meg Renner János, nem sokára később aztán egy mellszobrot öntettek Renner Jánosra, amelyik az elnöki gyűlésterem volt felállítva. Kalandos sorsa volt, raktárakba került, elvesztődött, majd végül az egyik Renner leszármazott, Renner Ervinnek sikerült megszereznie a szobrot, amelyet majd aztán az Erdélyi Múzeum Egyesületnek ajánlott fel, és ma is ott látható a múzeum egyletnek a dísztermében.